Kedves vendégeink és kedves táborozóink, vége felé közeledik a Pál apostol 14 levelét tárgyaló Biblia sorozatunk. A mai alkalommal ez a témánk, mit tanított Pál apostol az örök életről és az örök életre való eljutásról. Ha megkérdeznélek benneteket, hogy az egész Bibliából melyik az a Biblia vers, ami talán Biblia forgató embereknek elsőként az eszükbe jut az örök életről, gondolom nagyon sokan az első korintusi levél második fejezet 9. versét mondanátok. Az első korintusi levél második fejezet 9. versében mondja Pál apostol az örök életről, hogy erről van megírva Ézsaiás könyvében, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, azokat készítette Isten az őt szeretőknek. Valóban az örök életről röviden, summásan, ennél többet mondani alig, ha lehet. Amit mi itt a földön nem látunk, amit nem hallunk, amit a szívünk meg se tud gondolni. Miért? Mert a földi élet töredékes, az örök élet teljes lesz. A földi életben mindig hiányokra lelünk, az örök életben azonban minden tökéletes és teljes lesz. Pál apostolnak ez volt a meggyőződése. Ez volt a számára adott ihletett kijelentés, hogy Isten az őt szeretőknek valami csodálatos, valami emberi szóval ki se fejezhető világot készít. És ezt Pál apostol nem csak egy ízben fejezte ki, hanem ha néhányat lapozunk, a szeretet himnuszához érkezve az első korintusi levél 13. fejezetében, a 9., 10. és a 12. versekben Pál apostol egészen személyesen megismétli ezt. Azt mondja először, mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Az egész földi élet töredékes, rész szerint való. Az örök élet lesz a csodálatos kiegészülés, amikor minden a helyére kerül, és legfőképpen, amikor olyan emberek fognak csak létezni, akiknek az életében minden a helyére került. És ugyanezt mondja a 12. versben, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Sokszor szoktuk használni, illetve idézni ezt a hasonlatot a tükörről. Ugye az ókorban fém tükröket használtak, innen érthető a hasonlat, és ezek a vas meg rész fém tükrök, hogyha belenéztek az emberek, csak úgy homályosan látták az arcvonásaikat. Erre mondja az apostol, hogy most tükör által homályosan látunk, mert hát egyébként a mostani mai tükrökben nem látunk homályosan, azok tisztán, világosan megmutatják az ábrázatunkat. De itt az ókori fémtükrökről beszél, és a megdöbbentő a vers befejezése, hogy mindenki úgy fog majd ismerni, meg úgy fogja ismerni a másikat, ahogy ő is itt megismertetett, mármint hogy ahogy őt is itt az Isten megismerte, ahogy az Isten most ismer bennünket, úgy fogunk majd mi is ismerni az örök életben, ha eljutunk oda. Pál apostol tehát ezt a roppant nagy munkát, amit ő egész életében végzett, ebben a hitben végez. Az üdvösség sisakja ez volt rajta. Ezek a személyes vallomások ezt nagyon jól adják vissza. És ezért nem véletlen, hogy volt az őskeresztények között egy mondás, egy nagyon rövid mondás, és ez a Filippi levél 3. fejezet 20. és 21. verse. Talán nem tudják olyan sokan, hogy ez önmagában is szárnyra kelt Pál apostolnak ez a rövid kijelentése, és a legrégebbi keresztény hitvallás formulának nevezik, amivel a keresztények önmagukat bemutatták a világnak, ez a Filippi 3:20-21. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Ez volt az első században az őskeresztények részéről a hitvallás. A mi országunk a mennyekben van. Mi itt a földön követek vagyunk, küldöttek vagyunk. Mi nem ennek a földnek a szülöttei vagyunk. Mi újonnan születtünk, nem test és vér, nem a férfiúnak indulatja hozott bennünket létre, az csak a testi születésünk volt. A lelki újjászületéstől számítja minden keresztény az igaz életét. És ezért mondja Pál is, hogy a mi országunk a mennyekben van, és mi onnan várjuk a megtartó Úr Jézus Krisztust. És figyeljetek csak a 21. versre, hogy miért emeli ki, hogy az örök életben talán ez lesz a legfontosabb, amit már most is tudunk érzékelni. Tapasztalatból már most is valahogy ez jelent számunkra a legtöbbet, hogy Isten majd elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Amit itt a földi életben a legnagyobb nehezéknek, a legnagyobb visszahúzó erőnek érzünk, a saját természetünk. Mennyit kell küszködnünk magunkkal? Belül mennyi harcot vívunk? Mennyi sok keserűség van bennünk, mennyi sok panasz, lázadás, mennyi sok belső küzdelem, mert ugye az emberi természet, az emberi test ontja ugye a panaszt, a lázadást, az elégedetlenséget, és végre eljön majd egy olyan világ, amelyben a tudatunk teljességével fogunk feltámadni. Pontosan tudja mindenki, hogy ki ő, ugyanaz a személy, aki itt eltöltött ezt a néhány évtizedet, de egy valamit már nem úgy hordoz önmagában. Egész más lesz a természete. A Bibliában két szó is van az emberi testre, ugye sokan ismeritek a főiskolánkon, ezt kiemelten tanítjuk, ezt a két szót, ezt a két görög kifejezést, a szárx és a szóma. A szárx az a legyengült test, az a beteg test, az a gyalázatos test, hogy már megint mi van bennem, megint milyen fáradt vagyok, kedvetlen vagyok, csügget vagyok, megint milyen gondolatok átjáróháza az agyam. Az örök életbe szerencsére ebből semmi nem lesz. Elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és nem szárxként támadnak fel az üdvözültek, hanem szómaként. A Biblia nagyon pontos nyelve ezt mindig megkülönbözteti. Jézus, amikor a földre jött, az ige testé lett, itt a test szóban, János 1.14-ben a szárx szó van. Amikor Jézus föltámadt, akkor a föltámadt test helyén a szóma kifejezés van. Nem kell majd szenvednünk a belső gyengeségeinktől, amelyek testi gyengeségek, idegi gyengeségek, szellemi, lelki gyengeségek. Hány ember szenved ma például az idegrendszerétől, hogy vibrál az idegrendszere? Vagy depressziósok mondják, hogy hát nem vagyok ura magam, mert nem tudom irányítani a gondolataimat. Tehát elcsügget vagy kedvetlen, most ne szólj hozzám, most elbújok a világ elől. Nem ura önmagának, mert hát ilyen a belső állapota. Hány ember panaszkodik arra, hogy hát nem vagyok elég összefogott, nem tudok odafigyelni, nem tudok koncentrálni. Lelki képességek hiány kell, hogy eltöltse az életét. Hány ember panaszkodik, nem tudok felfogni valamit, vagy ha felfogok valamit, akkor nem marad meg az agyamban, elfelejtem a legszebb, a legigazabb dolgokat elfelejtem. Na ez meg fog szűnni. Isten elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Hatalmas nagy evangélium. Ilyen kifejezés a Bibliában sehol nem található. Ezt Pál mondja ki, és teljes joggal lett ez az őskeresztényeknek a hitvallás formulája, hogy a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztus is látjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket. És Pál apostol természetesen olyan kijelentéseket is kapott Istentől, amelyek mind közelebb és közelebb visznek ehhez a pillanathoz. Milyen lesz majd az a pillanat, amikor a halottak feltámadnak, és az élő igazak elváltoznak? Erről is Pál apostol szól a Bibliában összefogottan egyszerre, ez az első Tesszalonikai levél 4. fejezetének a témája. Olvasnám ezt a kicsit hosszabb szövegrészletet, az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében a 14. verstől. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az ő eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Figyeljük meg, ez 4 vers, de mi minden zsúfolódik bele ebbe a 4 versbe. Például benne van az, hogy Jézus a második eljövetelekor nem fog a földre lépni. Így fölhívnám csak erre a figyelmeteket, ez a 17. versben van benn, hogy elragadtatunk a felhőkön az Úr elébe a levegőbe. Jézus megközelíti a földet ugye a 7 csapás sújtásai és következményei borítják. Jézus nem jön maga nem teszi a lábát a földre, az a bizonyos olajfák hegyére veti a lábát, kijelentés Zakariás könyvében, az nem erre a pillanatra vonatkozik, az az 1000 éves időszak utára vonatkozik, az úgynevezett Gog és Magog háborújának keretébe illeszkedik bele, de Jézus, amikor másodszor eljön, megközelíti a földet, mindenki látja őt, hogy ő maga mondta, hogy a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, úgy látszik majd az ember fiának eljövetele is. Az angyalok összegyűjtik az igazán hívő igaz embereket, és akkor majd mindenki Jézus köré csoportosul, és Jézussal és az angyal seregekkel együtt veszi az útját majd a mennybe. A második dolog, hogy itt beszél Pál apostol arról, hogy azért lesz az egész világtörténelmnek a legdicsőségesebb pillanata ez, mert egy új emberiség születésnapját láthatjuk magunk előtt. Akik eddig igazul éltek és fel fognak támadni, ez az egyik új emberiség egyik része, és akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, ez az új emberiség másik része. Az egyik feltámad, a másik elváltozik vagy átváltozik. Egyesül több évezred igaz embereinek közössége. Hát ezt még kimondani is milyen dicsőséges pillanat. Ma is hitünk szerint, bibliai látásunk szerint nagyon sok igazságra törekvő ember van ezen a világon. Nagyon sok ember, aki várja Jézust, és várja az igaz életet. De most gondoljátok meg, hogy visszafelé tekintve több ezer évre, hány és hány ember várta ezt a napot? Hát már a vízözön előtti nemzedékekben, a 7. nemzedékben Ádám után már Énok arról prófétált múlt időben, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Múlt időben beszélt Jézus második eljöveteléről, innen visszatekintve csak nem 5000 évvel ezelőtt. Miért? Mert ez a legdicsőségesebb pillanat. Hogy ne azok éljenek, akik pusztítják önmagukat, pusztítják a másik embert, és pusztítják ezt a földet. Azok éljenek, akik értékelik az élet ajándékát, akik értékelik az Isten szeretetét. És ez a pillanat, erre a pillanatra függesztette a tekintetét Pál apostol. És ezt fejezte ki ilyen röviden, hogy a meghaltak föltámadnak, az élők elváltoznak. Harmadik dolog, mit gondoltok, hogy miért sorozza magát azok közé, akik most mondhatjátok, hát Pál már régen meghalt. Ő meg azt mondja, hogy elragadtatunk az Úr elébe, stb. Miért sorozza magát ide? Én azt gondolom, hogy nem azért, mert Pál tévedett volna. Éppen a tesszalonikai levelekben fejti ki, hogy az Úr napja még nincs itt a küszöbön. De tudjátok, hogy a tesszalonikai 2 levél Pálnak a legelső levelei közé tartozik. Az egyiket 50 körül, a másikat 52 körül írta. Az első 2 levele volt ez, és Tesszalonika azért volt híres gyülekezet, mert a tesszalonika beliek nagyon megragadták az örök életre vonatkozó ígéreteket, nagyon várták Jézust, de sajnos egy bizonyos végletbe estek bele. Annyira várták Jézust, hogy azt kezdték tanítani, hogy nem szükséges már dolgozni, nem szükséges családot alapítani, házat építeni, mindent tegyünk le, mert Jézus olyan gyorsan el fog jönni, hogy már tulajdonképpen semmi fontos dologba nem érdemes belevágni. És Pál apostol mind a 2 levelében érinti ezt a kérdést, hogy Krisztus napja még nincs itt. Én szeretnék ott lenni Krisztus napján, én is úgy készülök erre a napra, mint hogyha ott lennék. Na de hát ebben a kis részletben is világosan benne van az, hogy helyre kellett tennie azokat a tévtanításokat, amit a 15. vers végén látunk, amikor Pál apostol a 15. vers végén azt mondja, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljövetelig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Tehát Tesszalonikában mi volt a tévtanítás? Az, hogy aki aki megéri Jézus második eljövetelét élve, az megelőzi azokat, akik elaludtak. Tehát akkor úgy gondolták néhányan, hogy aki megéri Jézus második eljövetelét, az gyorsabban fog találkozni Jézussal, mint aki azelőtt meghalt a történelemben. És Pál apostol ezt helyre teszi, ez nem így van. Mindenki egyszerre látja meg Jézust. Senki nem előzi meg a másikat. Én is szeretnék ott lenni azok között, akik élve érik meg, de nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy meghalok, és több ezer évvel később fog majd eljönni Jézus, hiszen a második Tesszalonikai levél második fejezetében Pál apostol fejtegeti, hogy a Krisztus napja, hogy eljöjjön, addig sok mindennek meg kell még történnie. Be kell következnie, így mondja a második Tesszalonikai levél második fejezetének az elején, be kell következnie egy apostáziának. Az annyit jelent, hogy hitehagyás. A mi Bibliánk így fordítja, hogy szakadás. Aztán megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki fölébe emeli magát Istennek és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Tehát Pál apostol egy úgynevezett vázlatprofécia keretében, a Biblia hatodik vázlatproféciája keretében egy több évezredes folyamatra tesz utalást, hogy sok minden dolognak meg kell előznie még Jézus második eljövetelét. Mert a történelemben még egy és másnak be kell következnie. Krisztus győzött a Golgotán, de ő azt szeretné, hogyha az egyháza is győzne majd a történelem során, és ez fejtegeti ebben a vázlatproféciában, és ezért mondja itt a 15. versben, hogy nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. És még számtalan dolgot kiemelhetnék ebből a négy versből, csak úgy érzékeltetni szeretném, hogy Pál apostol milyen összetetten ragadta meg ezt a kérdést, mennyire mély belelátása volt ezekbe a dolgokba. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy honnan? Honnan tudta ezeket? Kapott valami különleges kinyilatkoztatást? Isten megnyitotta az elmét úgy, mint senki másnak, vagy angyal jött és megvilágosította? Nem. Pál apostol leveleiből világosan látjuk, hogy Pál apostol mélységesen ismerte az ószövetségi proféciákat. Éppen most jelent meg ez a könyv, amit itt látom, hogy ajándékba is osztott Ágnes, a Biblia 10 vázlat proféciája, mondom a 6. vázlat proféciá a Pál apostolé, de Pál apostol az előző 5 vázlat proféciát rendkívüli mélységben ismerte. Az első Tesszalonikai levél 5. fejezetére szeretnék hivatkozni, ottól ki van nyitva a Bibliánk, szinte folytatása az előző gondolatmenetnek, hogy kezdődik az első Tesszalonikai levél 5. fejezet első verse. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mit jelent ez a kis vers? Az időkről és az időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Milyen időkre utal? Milyen időszakokat nevezik meg? Ki beszél az Ószövetségben hatalmas nagy történelmi léptékű időkről, évezredekről, évszázadokról? Ki beszél arról, hogy majd jön egy aranyfej, aztán ezüstkarok, aztán részhas és a vas lábszárak és a vas és cserépelegye? Ki beszél oroszlán, medve, párduc, fenevad, tízszarv, kiszarv? Dániel könyve 4 vázlatproféciája. Dániel könyve 4 vázlatproféciája állítja elénk az egész világtörténelmet, és ez Pál apostol mélységesen ismerte. Sőt, figyeljetek csak bele a szövegbe, az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek, mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolva éjjel. Mert amikor ezt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvai módra lephetne meg titeket. Miért mondta ezt Pál apostol a tesszalonikabelieknek? Ha utána néztek, hogy Pál apostol Tesszalonikában hogyan alapított gyülekezetet, hát ez az apostolok cselekedeteinek egyik legviharosabb fejezete. Pált a városból a fellázított csőcselék kiüldözte. Majdnem megölték. A zsidók föllázították az egész várost, hogy Pál ellen forduljon, és a piaci népségben találtak hangadókra, és Pál apostol alig-alig tudott menekülni a városból, 3 szombat napon tudott prédikálni a városban. 3 szombatnap, ha szűken vesszük, az 2 hét. Ha bőven vesszük, akkor 4 hét. Képzeljétek el, hogy mondjuk itt Bózsván táborozik 200 ember, semmit nem tud a Bibliáról, és van 3 szombatnapunk, hogy beszéljünk a Bibliáról. És utána hazamennek, és én írok nekik egy levelet, hogy az időkről és időszakokról nem szükség, hogy írjak néktek, mert ti magatok is jól tudjátok. Csak egy kis összehasonlítás, hogy 2000 évvel az embereknek a felfogó képessége, meg a figyelme olyan volt, hogy ha Pál apostol hirdette nekik az evangéliumot, és hozzá csatlakoztatva még a proféciákat is ezt felfogták, és az apostolnak nem kellett újra elmondani Dániel könyve tanulságét, az nem szükség, hogy írjak néktek. Miért? Jézus mit mondott Dániel könyvéről? Ismeritek Máté 24. fejezet 15. versében, hogy Jézus mit mondott Dániel könyvéről? Aki olvassa, értse meg. Nem kell magyarázni sokat Dániel könyvét, el kell olvasni. Pál apostol olyan világosan, olyan egyértelműen feltárta a proféciákat, hogy mindenki pontosan tudta, és ő hivatkozhatott is a levelében, még részletekre is hivatkozhatott. Hogy tudjátok, hát igen, majd az Úr eljön a világ számára úgy, mint a tolva ére, a világ számára, de ti számotokra nem. És ez már ugye nekünk szól, ez már nem az akkori Tesszalonika belieknek szól, ez már az azóta eltelt évszázadok, évezredek keresztényeinek szól, hogy keresztények figyeltek az idők menetrendjére. Értitek Dániel könyvét? És Dániel könyvére milyen újabb profécia sorozat épül? Hát a Jelenések könyve. 10 vázlat profécia van a Bibliában. 10-szer tekintette Isten át az utóbbi 3000 év történelmét, csak nem 3000 év történelmét, egész pontosan 2700-2600 év történelmét, és az első keresztények ezt felfogták. Olyan lesújtó, amikor ma azt mondják keresztények, hogy nehéz a proféciákat megérteni. Hát ha nem olvassuk, akkor nehéz. Ha mindig csak előadásokat hallgatunk erre, akkor nehéz. De ha Jézus azt mondta, aki olvassa, értse meg, aki foglalkozik vele, megérti. Tesszalonikában néhány hét leforgása alatt a kereszténység alapjaitól a felépítményen át a proféciáikig bezárólag úgy megértették Pál igehirdetését, hogy Pálnak azért kellett ezt írnia, hogy az időkről és az időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Szóval Pál apostol rendkívüli mélységben mutatta be, hogy mi következik be az emberi történelemben, mi várható az emberi történelemben. Még egy, mint az előbb idéztem, egy Tesszalonika 4.16-ból idéztem, hogy volt a keresztények között egy ilyen tévtanítás, hogy aki megéri Jézus második eljöveteit, az gyorsabban találkozik Jézussal, mint aki meghalt. De volt az ellentétes dologra is egy tévtanítás, ezt a második Timóteus levél második fejezetében említi az apostol. Tehát ha a második Timóteus levél második fejezetéhez lapozunk, ott a 17. és a 18. versekben ezt mondja, két emberre céloz, két a keresztény közösségbe befurakodott tévtanítóra, és az ő beszédük, mint a rákfekély terjedt, közülük való Himénausz és Filétusz, tehát egy egész tábor szerveztek már maguknak, ez a bizonyos Himénausz és Filétusz, akik az igazság mellől eltévejedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyeknek a hitét. Tehát látjátok, mind a két véglet képviseltette magát. Az egyik véglet, hogy akik élve érik meg Jézus eljövetelét, azok előbb találkoznak vele, mint akik már meghaltak. És a másik véglet, éppen ennek az ellentétes magyarázata, hogy már megtörtént a feltámadás. Kettő közül ma melyik van érvényben? Kettő közül ma a kereszténység soraiban melyik van érvényben? Második. Hát hányan mondják azt, hogy már ott vannak fent, már onnan néznek le ránk, már jó helyen vannak, már biztos helyen van. A két végletes tanítás közül, amely egyik se felel meg a bibliai tanításnak, az elmúlt évszázadokban a második jutott érvényre, tehát az, amit Pál apostol így említ, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyeknek a hitét. Érdekes megjegyezni, hogy Pál apostol nem azt mondta, mint ma sokszor sok lelkész azt mondja, hogyha elkezdünk beszélgetni ezekről a kérdésekről, hogy feltámadás, örök élet, sokszor azzal akarják elütni ezt a témát, hogy hát az majd meglátjuk, hogy lesz. Én is gyerekkoromban már hallottam ezt az érvelést, hogy majd meglátjuk. Egyszer kiszaladt a számon, hogy de akkor már késő lesz. Meg ki látja meg? Majd meglátjuk, hogy lesz a halál után meg Jézus eljövetele meg a feltámadás, a Biblia teljesen világosan hirdeti az időket és az időszakokat. A Biblia, amiről fel kell bennünket világosítani, felvilágosít. Tehát jól jegyezzük meg, az 1 Tesszalonika 4-ben ott van az egyik tévtanítás, hogy akik élve érik meg Jézus eljövetelét, azok megelőzik azokat, akik már meghaltak. Ez is tévtanítás, de sajnos az elmúlt évszázadokban közel több mint egy évezredben a második tévtanítás erősödött meg, hogy a feltámadás már megtörtént, már valahol ott vannak a halottak. Már van valami mennyország, meg tisztítótűz, meg pokol. Ez volt az a két tévtanítás, amelyre Pál apostol világosan hivatkozott, és amelytől óvni szerette volna a keresztényeket. Nem említem, tehát a második Tesszalonikai levél második fejezetének első 12 versét, ezt most nem említeném, ezt a vázlatproféciát, mert ez önmagában is egy hatalmas nagy kijelentés együttes, hogy Pál apostol elmondja, hogy mi mindennek kell bekövetkezni a történelemben, hogyan jelenik meg ez az apostázia, ez a hitehagyás, ez a bizonyos szakadás, hogyan jelenik meg a bűn embere, a veszedelemnek fia, csak gondoljátok meg, hogy milyen kifejezéseket használ itt is Pál apostol, azt mondja, hogy veszedelemnek fia. Aki egy kicsit olvasta már az új szövetséget, az evangéliumokat, még egy helyen fordul elő ez a kifejezés, hogy veszedelemnek fia. Valaki emlékszik rá, hogy ki említette és kire nézve említette ezt, hogy a veszedelem fia. Itt van a kettő, teszünk a kettőben, és Jézus említi János evangélium a 17. fejezetében, hogy ő mindenkit megtartott, kivéve egy valakit, a veszedelemnek fiát. Júdásnak a jelképes megnevezése ez, és ez az egy kifejezés, ami kétszer fordul elő a Bibliában. János evangéliuma még ekkor nincs meg. János evangéliuma a Bibliának egyik legutolsó irata. Pál apostol ezeket a leveleit, például a tesszalonikai leveleket, csak nem 50, vagy talán még több is, mint 50 évvel János evangéliuma előtt írja. Micsoda egybehangzás. Veszedelem fia, csak egy kifejezés. Jézus a főpapimájában említi, János evangéliuma majd lejegyzi, és itt Pál pedig azt mondja, hogy az a nagy hitehagyás az olyan jellegű lesz, mint ahogy Júdás ott volt, a tanítványok között volt az áruló. A hitehagyás az nem külső dolog lesz, nem a kereszténységet fogják külsőleg fenyegetni és összeroppantani, hanem a kereszténység belülről fog meghasonlani azzal, hogy valaki föllép és magát fölébe helyezi mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ilyen világosan tárgyalja Pál Dániel könyve 7. fejezetét, ilyen világosan utal Jézus általa nem hallott főpapimájára, ilyen világosan fejti ki a proféciákat. Hát itt csak azt tudom mondani, hogy a 6. vázlatproféciáról szóló néhány oldalt olvassátok el ebben az újonnan megjelent könyvben. Ez még egy kis függeléket is illesztettem, mégpedig azt, hogy a reformáció korában hogy látták ezt a vázlatproféciát, és most a 20.-21. században hogyan tekintenek erre. Nagyon tanulságos ezt végig tekinteni. De Pál apostol az örök élet felé vezető útról nem csak ezt a vázlatproféciát helyezi el, hanem előbb említettem már egy pillanatkép proféciát az első Tesszalonika levél 5. fejezetéből, de hadd említsem a legmegrendítőbb pillanatkép proféciáját, amit gondolom sokan ismernek, a 2. Timóteus levél 3. fejezetéből. A 2. Timóteus levél 3. fejezetében az első 5 versben Pál apostol így taglalja a végső időket, közvetlenül Jézus megjelenése előtti időket, amikor lesz majd a halottak feltámadása, amikor lesz majd az elváltozás, a közvetlenül az előtti időkről ezt mondja, az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Milyen félelmetes kijelentés, nem? Körülbelül azt mondja Pál, amit Dániel könyve 12. fejezetének első versében olvasunk, amikor a próféta ezt írja le a könyve végén, hogy abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, ugye Mihály Jézus jelképes neve, mert nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, és nem is lesz soha. Pál is, mintha ezt visszhangozná más szavakkal, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Hát mi éljük most ezeket a nehéz időket? Nehéz időket élünk. Ez a Bibliának egy szókapcsolattal való jelzés, ami történelmi korunkra. Figyeljük meg, hogy mit mond ezekről a nehéz időkről, Pál, hogy folytatja? Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók. Sokszor hallottam a proféciákról, hogy hát most egy felsorolás jön, hát az emberek mindig ilyen rosszak voltak. De figyeljetek csak oda, az emberek, a meg nem tért emberek mindig magukat szeretők voltak, tehát önzők voltak. De hogy rögtön ezután azt mondja, hogy pénzsóvárgók, és ezt 2000 évvel ezelőtt mondta, akkor olyan világot élt Pál apostol, olyan világban élt, amelyben a rabszolgatartás, tehát a testi erő és az elnyomás volt az úr. Utána jött a feudalizmus, ahol a földtulajdon volt az úr. És a kapitalizmus csak jóval később, Pál apostol után több mint másfél évezreddel jött, mert az ő idejében is voltak pénzsóvárgó emberek, de a pénzsóvárgás nem lehetett tömegigény. Ma pedig az. Ma az emberi tömegeknek az Istene a pénz. Azért állnak be nehéz idők, mert az önző ember pénzzel olyan szükségleteit tudja kielégíteni, amit soha, de soha a történelemben nem tudott kielégíteni. Ezért veszélyes a mi korunk, ezért nehéz idő. Mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, ebből következőleg kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, felborul az egész család, ilyet nem lesznek családok, le akarják törölni a családokat a föld színéről, atomizált emberek, mert ugye, ha mondjuk egy család 4 emberből áll, és ott meggondolja az édesapja és édesanyja, hogy mit vásárol, akkor egy valaki vásárol 4 emberre, de hogyha szétrobbantjuk a családot, akkor mindenki külön fog majd vásárolni. Ez bizonyos embereknek sokkal nagyobb hasznot hoz. Háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Milyen félelmetesen áll ez a mai világra, és itt is meg lehetne állni minden felsorolt jelzőnél, úgy összességében is olyan megrendítő ez a kép, és főleg az 5. vers, hogy befejeződik, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket került. Újra visszajön a vallásosság, a felszínes vallásosság, minden egyházban csak a felszínes vallásosság. Tartozunk egy egyházhoz, eljárunk az istentiszteletekre, de a hétköznapi, az emberi tettekben megnyilvánuló szeretet és istenfélelem az egész földön és minden egyházban hiányozni fog. Szóval Pál apostol ilyen mélységeiben mutatja be a történelmet, ezekben a vázat proféciájához illesztett pillanatkép proféciákban. Mondom, ezek közül talán a 2 Timóteus 3.1-5 a legmegrendítőbb, de ugyanebben a levélben, például a 4. fejezetben is félelmetes pillanatkép proféciákat olvashatunk, és erre mindannyiótoknak fölhívom a figyelmét, hogy nagyon hasznos biblia tanulmányozási forma, hogy Pál apostol leveleit ebből a szempontból átnézni, hogy például mit mond a mi korunkról. A mi korunkról tucatszám vannak pillanatkép proféciák Pál apostol leveleiben. De hogy rövidre fogjam a szót, és már a lezáráshoz közelítsem a gondolatmenetet, a Római Levél 13. fejezet 11. versére szeretnék hivatkozni. Mert Pál apostol egészen konkrétan megszólítja a hallgatóit, nem csak korabeli hallgatóit, minket is. Róma 13.11. Hogyan is hangzik ez a Biblia vers, ami mindannyiunkat személyesen érint? Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Látszik egy egyszerű gondolat, mert persze, ha valaki megtért 1 éve, vagy 5 éve, vagy 10 éve, most, hogy haladt előre az időben, közelebb van hozzá az üdvösség, mint amikor hívővé lett. De ez egyszerűen felszólítás is. Mert azt mondja Pál apostol, hogy telik-múlik az idő a történelemben, mindig lenyűgözi, és a keresztényeket is lenyűgözi valami furcsa álomkor. Az emberek állandóan alszanak, mármint lelki értelemben. Nem figyelnek, hogy mifelé megy a világ. Azért is lehet az embereket mindenbe belerántani, minden csőbe behúzni, hogy szokták mondani, mert az emberek nem gondolkoznak, nem figyelnek, mindenre rávehetők, tehát a hiszékenység lesz úrrá, és mondom, nem csak a világon, de még a kereszténység sorain belül is. Serkenj fel, aki aluszol, támadj föl a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Pál ilyen kifejezéseket használ, például ez az efézusi levélben. És más leveleiben is arra utal, hogy nagyon gyorsan fog eljönni Jézus napja. Nem is gondoljuk, hogy milyen gyorsan. Amikor Pált kivégzik, ahogy említettem a táborozásunk elején a bevezető előadásban, hogy az utolsó levele a második Timóteusi levél, ott a 4. fejezet 7. és 8. versében olyan szép vallomást tesz az apostol, hogy halad előre az idő, engem most kivégeznek, én el kell, hogy köszönjek ettől a földi árnyékvilágtól. Ugye ismerjük a híres szavakat, a nemes harcot megharcoltam, 2 Timóteus 4:7-8, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr amanapon, az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Milyen kifejezést emelek ki ebből a szövegből? Vágyva várni az ő megjelenését. Vágyva várni az ő megjelenését. Pál apostol vágyva várta Jézus megjelenését. Pál apostol, amikor összefoglalta az evangéliumot, például a Tituszi levél 2. fejezetében, amikor egy nagyívű összefoglás, tehát hogy mi is az evangélium, csak egyet kell lapoznunk a Bibliában, a Tituszi levél 2. fejezetében a 11. verstől azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít, szó szerint nevel minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon, várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetre igyekezőt. Mi a keresztény élet lényege? Várni a boldog reménységet. A földi életnek a legfőbb célja várni azt a boldog reménységet, hogy az be fog teljesedni, amikor az Úr megjelenik és elváltoztatja mi nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testéhez, amikor Jézus Krisztus magához veszi azokat, akik szerették őt. És ez nem csak egyénenként fog megvalósulni. Figyelitek a befejező versben, a 13. után a 14. versben, aki önmagát adta, mi értünk. Nem csak te érted, nem csak ő érte, mindannyiunkért, akik egy közösségben vagyunk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet. És mi lesz az a kiváltképpen való nép? A hitvallása szerint lehet majd megismerni, hogy mondja, hogy én tudom, hogy Jézus eljövetele milyen közel van. Én ismerem a proféciákat. Sokan úgy gondolják azok közül is, akik ismerik a proféciákat, hogy pusztán az ismerettel már biztonságban vannak, mert ők majd páholyból fogják nézni ezt a sok csetepatét, ami majd be fog következni az emberi történetben. Szörnyűséges félreértés. Mert mi lesz ez a kiváltképpen való nép? Jó cselekedetre igyekező. Az életünk lényege a cselekvés. Az életünk lényege az, hogy a nemes ember nemes dolgokat tervel, és azokban meg is marad. Az életed lényege az, hogy ha te hiszel ezekben a proféciákban, akkor kéred-e az Urat, hogy mit kell tenned? Pál apostol rögtön ezt kérte, a damaszkuszi úton ezt kérte, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Pál nem azt mondta, hogy majd még gondolkozni fogok rajta, meg még évekig majd ezt és ezt megvizsgálom. Mit akarsz, hogy cselekedjem? És nekünk is ez kell, hogy legyen a mércénk. Abba a kiváltképpen való népbe akarunk tartozni, akik megérik Jézus második eljövetelét, és soha senkinek nem volt olyan nagy esélye, hogy megérje Jézus második eljövetelét, mint a most élő nemzedékeknek. Ugye a bibliai proféciák nagyon sebesen haladnak előre, a 98-99%-uk beteljesedett. És az utóbbi néhány százalék itt a szemünk láttára, el lehetne sorolni, hogy a világban mi minden beteljesedett az elmúlt 10-15-20-30 évben a földi ökoszisztéma megroppanásától, a környezeti csapásoktól, a földrengésektől, amikre a Biblia hangsúlyt fektet a világegység létrehozásán keresztül, az egyházak szövetségéig, politikai és vallásnak az összetalálkozásáig, amikor erről 30 vagy 20 évvel ezelőtt beszéltem, emlékszem a csodálkozó arcokra, csak néztek rám az emberek Budapesten, de vidéken is, hogy meséket tetszik mondani. 20-25 évvel ezelőtt. Nem mese ez, gyermek, hogy Arany János mondaná. Ezek a bibliai kijelentések valósággá lettek. És mi vajon, ha Pál apostol nyomdokain szeretnénk járni, komolyan vesszük ezt, hogy én a kivált képen való néphez akarok tartozni? Ahhoz a néphez, amely nem csak maga készül Jézus eljövetelére és az örök életre, hanem ahhoz a néphez is, amely a világot felkészíti. Hát ezt nem lehet pusztán csak elmélettel és tanítással. Jó cselekedetre igyekezőt. Mit tettél az életedben? Mit teszel? Mire készülsz? Van terved, Isten szerinti terved, vagy csak azt látod, hogy holnap meg kell élned. Jézus világosan mondja, hogy meg fognak majd nehezedni a szívek. Meg fognak nehezedni a szívek. Mértéktelenek lesznek az emberek. Függőségi helyzetbe kerülnek. Az élet gondjai nyomasztják az embereket. És Jézusnak egyik legfontosabb figyelmeztetése Lukács evangélium a 21. fejezetében ez volt, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatt, hogy váratlanul rátok ne törjön az a nap. Ugyanezt mondja Pál apostol, hogy Jézus ma arra készül a mennyben, hogy tisztítson magának kivált képpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. És a befejező igevers, amivel szeretném zárni Pál apostol levelei fölött a szemlét, az nem a 14 levélből egy igevers, hanem az apostolok cselekedetei 14. fejezet 22. verse. Ezt azután mondja az apostol, miután majdnem meghal, ugye az első missziós útján Lisztra és Derbe kisvárosokban vagyunk, az apostolt megkövezik, és majdnem belehal ebbe a megkövezésbe. Aztán átmegy egy újabb városba, és visszatér, és a tanítványok lelkét erősíti, hogy mondja ez a 14, apostolok cselekedeti 14.22, hogy erősítette a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk. Egyszerű mondat, de olyan megrendítő, én mindig megrendülök ebbe. Megvallom őszintén, szoktam figyelmeztetni és vigasztalni is másokat, amikor annyi sok nehézség van, meg annyi sok panasz van a szívünkben, meg egymásnak is panaszkodunk, sokszor zárjuk le így a vitát, hogy ezt 2000 éve Pál apostol már elmondta, amikor majdnem megkövezték, hogy sok háborúságon kell nekünk az Isten országába bejutnunk. Sátán mindent megtesz azért, hogy ne jussunk el az örök életre. Mi sokszor szoktunk beszélni Isten megváltási tervéről. Helyes is, mert az Efézusi Levél második fejezetében maga Pál találta ki ezt a kifejezést, hogy a megváltás rendje, terve, megváltási terve van az Istennek, ez is egy páli kifejezésből származik, de Isten nagy ellenségének egy másik terve van, elveszítési terv. Mindannyiunknak pontosan ismeri a gyengéit, mindannyiunk sorsát nézi tág szemekkel, hogy lehet az embert most ezzel, most azzal, vagy majd holnap után amazzal elveszíteni. Jusson eszünkbe Pál apostolnak, ez az életben maradása utáni vigasztalása. Sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk. Pál meg akart érkezni az Isten országába. A nemes harcot megharcolta, a futását elvégezte, a hitet megtartotta, és bennünket is arra int, hogy mi vágyva vágyakozzunk arra, hogy találkozzunk majd egyszer azzal, aki 2000 évvel ezelőtt értünk az életét adta. Ezért nagyszerűek Pál levelei, és ebből a 14 levélből semmi nem maradt ki. Ezért mondtam nektek azt, hogy aki a Bibliát meg akarja ismerni, és aki a Bibliát a régmúltban megismerte Augustinustól Luther Mártonig, vagy Calvin Jánosig, vagy Ellen Gould White-ig, Pál 14 levelének adósa. mert a 14 levelet elolvasva az egész Biblia mindenestül, minden tanításától fogva előttünk áll, és a mi mostani tanításunk végén ez adjon vigasztalást a sok-sok nyomorúságra, ami körülvesz bennünket, hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk. Amen.